több érdekes bejelentés is történt az elmúlt időszakban, és ezek közül mindenképpen szeretnénk kiemelni, hogy úgy néz ki, hogy a HTC feltámadni látszik, ugyanis bejelentettek egy új telefont, aminek az a neve, hogy Desire 22 Pro. És ez azért egy fontos pillanat, mert a HTC-nek az elmúlt 2-3 évben nem volt hát úgynevezett mainstream telefonja, tehát nem volt olyan készülékük, ami a globális piacra készült volna, amit annak szántak volna, hogy ezt sok ember megvegye, hanem ilyen furcsa vadhajtásokat csináltak, mint az Exodus 1 és 2, ami alapvetően egy ilyen kriptó iparágban, vagy kriptó megoldásokkal dolgozó furcsa telefon volt. De alapvetően a HTC egy ideje nagyon erősen a virtuális valóságra és a metaverzumokra fókuszál, és ehhez kapcsolódóan fejlesztenek különböző eszközöket. Ugye az egyik legrégebben piacon lévő virtuális valóság sisak vagy szemüveg, az ugye a HTC Vive, ami most már több generációt megélt, és ezen mellett pedig még vannak hálózati megoldásaik, főleg 5G-s routerek, modemek és egyéb eszközök képében, de hogy a telefonokból ők kiszálltak gyakorlatilag az U12 óta, nem nagyon van értelmezhető HTC készülék, és ezért a Desire 22 Pro hát mindenképpen egy meglepetés. Na most a HTC-ről azért azt kell tudni, hogy ugye ez egy tajvani cég, úgy indultak el, hogy ilyen bérgyártók voltak, különböző más cégek számára készítettek telefonokat. Sok-sok éven keresztül szolgáltatói mobilokkal voltak jelen, ugye főleg a Telekommal, legalábbis Magyarországon ezt ismertük a legjobban. A Telekommal működtek együtt, és hát T-Mobile brand név alatt volt sok-sokféle HTC, de aztán gyártottak a Sony Ericssonnak is telefont, meg gyártottak a Googlenek is telefont, és ez a fajta együttműködés, tehát a Google-ös együttműködés az még mindig megvan olyannyira, hogy a Google-nek van is részesedése a HTC-ben, mert a Google-nek meg az volt a terve, hogy a Pixel készülékekhez, ami ugye a saját referencia modelljük, kell egy olyan gyártó, akiben megbízhatnak, és a HTC-be éppen ezért valamelyest bevásárolták magukat. Szóval tudnak ők még telefon gyártani, csak eddig nem annyira akartak, vagy legalábbis az utóbbi időszakban nem akartak, már csak azért sem, mert hát nem véletlenül tűntek el a HTC eszközök a mobilpiacról, egyszerűen a gyártás és az értékesítés nem volt olyan volumenű, hogy az nyereséges legyen, hanem a HTC ez gyakorlatilag hát hosszú éveken keresztül veszteségesen üzemelt, és akkor azt mondták, hogy akkor ne foglalkozunk a telefonokkal, de ugye most változik a dolog, kijött ez a Desire 22 Pro nevű készülék, ez egyébként Európában is elérhető lesz a jelenlegi információk szerint, de nem egy különleges termék. Van benne egy Snapdragon 695-ös Qualcomm chipset, ami hát mondhatjuk azt, hogy az 5G-s Qualcomm chipseteknek majdnem, hogy a belépő szintje, ez alatt csak a 480-as van, és nem egy különösebben erős gép, de azért egy 120 Hz-es kijelző benne van, van benne IP67-es védettség, és kapott egy 6,6 hüvelykes Full HD kijelzőt, ami nem AMOLED, hanem sima IPS. És kamerában sem túlságosan különleges, 64 megapixel van a hátlapon főkameragyanánt, 13 megapixeles ultraszéles és 5 megapixeles mélységszenzor. Ez egy nagyon átlagos felhozattal legalábbis papíron. Az előlapon pedig 32 megapixeles selfie kamera van a képernyőbe ütve, ez sem mutat semmi különlegeset, és a 4520 mAh-s akkumulátor 18 wattos töltéssel szintén nem extra. Szóval, hogy ugye első ránézésre nem tűnik egy különleges eszköznek, tehát hogy a HTC-t nem feltétlenül azért szerettük, mert hardware-esen olyan nagyon extra, hanem azért, mert hagyományosan nagyon jól optimalizálják a rendszert, és hogyha ezt a szokásukat megtartották, és hát ugye a pixelek kapcsán azért van nekik bőven tapasztalatuk az Androiddal, akkor elképzelhető, hogy a Desire 22 Pro kezelése, sebessége, responszivitása az annak ellenére is nagyon korrekt lesz, hogy egyébként ez egy középkategóriás hardware. És hát ami még ugye természetesen benne van a pakliban, hogy az összes HTC által babusgatott virtuális valóság és metaverzum kapcsán kompatibilis minden kiegészítővel, amit természetesen a HTC nagyon igyekezett kiemelni ezen a bemutatón, csak hát abból a szempontból egy picit visszás a dolog, hogy egyébként ezek a HTC által így fejleszgetett metaverzumos bigyók, eszközök és felületek. Ezek egyébként is kompatibilisek minden Android készülékkel, szóval nem nagyon lehet érteni, hogy miért pont a Desire 22 Pro-t ajánlják a leginkább ezekhez a szolgáltatásokhoz, de természetesen ez volt a fókuszban. Hogy mikor jön Magyarországra, azt egyelőre meg nem lehet tudni, azt viszont már lehet tudni, hogy hát Ázsiában mennyi az induló ára, és egy picit azért masszívabb, mint amennyire a hardware alapján számítottunk, aztán lehet, hogy pont mire megérkezik majd az európai piacra, addigra csökken annyit az ára, hogy versenyképes legyen, és nyilván, hogyha így lesz, akkor megpróbáljuk majd itt bemutatni a szenzorban is. A Huawei is tartott egy nagyszabású rendezvényt Isztambulban, amin egyébként ott voltunk mi is, ahol hát elég sok mindent bemutattak, például a FreeBuds 2 Pro nevű headsetjüket, vagy a Mate XS2-t, ami ugye a kifelé hajtható telefonjuk második generációja. De ezekre ez az utóbbi nem fog jönni Magyarországra hivatalosan. Ennek ellenére ki tudtuk próbálni, sőt egy elég alapos tesztet is tudtunk készíteni a Mate XS2-ről, csak azért nem szeretnénk itt a szenzorban különösebben kitérni rá, mert úgysem lehet majd itthon kapni, inkább úgy tekintjük, mint egy ilyen technológiai demonstrációt, hogy a Huawei egyébként erre képes lenne, hogyha különböző szankciók nem sújtanák őt, és egy meglehetősen jól sikerült, hardveresen legalábbis egy meglehetősen jól sikerült telefon, a Mate XS2, amit ugye úgy lehet összehajtani, hogy nem befelé hajtjuk a kijelzőt, hanem hátrahajtjuk a telefon hátsó részére, és akkor hát úgy válik belőle egy átlagos méretű telefon, ha pedig ugye visszahajtjuk, akkor egy kisebb fajta táblagépbé alakul át az eszköz. Nagyon szépen meg van csinálva, nincsen hajlítási gyűrődés, tényleg nagyon minőségű a kijelző, szuper jó benne a kamerák, de ugye a Google ökoszisztéma hiánya miatt hát nem véletlenül döntött úgy a Huawei, hogy ezt az egyébként meglehetősen borsos áru terméket az európai piacon nem próbálják meg majd értékesíteni. Viszont van nekik két középkategóriás telefonjuk, az egyik a Huawei Nova Y70, a másik pedig a Huawei Nova Y90. Hát ugye az Y generáció a Huawei-nél az mindig is az ilyen jó árosított fiatalos vonal volt, ugye az Y az a Young-nak a megfelelője volt annak idején, és hát valószínűleg megtartották ezt a fajta hozzáállást az Y70 és 90 esetén is. De ezek sem különleges telefonok, legalábbis ugye a specifikációk kapcsán. Snapdragon 680 van bennük, ugye ez 5G nélküli chipset. 48 megapixeles főkamera van a hátlapon az Y70-nél, és van ultraszéles kamera is 120 fokos látószöggel. A nagy akkumulátort kapott egyébként a készülék, amit gyorsan fel is lehet tölteni, az Y90-nél pedig hát már 40 wattos gyors töltési lehetőség is van benne, és itt már 50 megapixeles a főkamera. Mind a kettőnek van magyar ára. Most egy kicsit úgy lehet érezni, hogy talán ezek az árak versenyképesek, mint amik eddig jellemzők voltak az elmúlt két év Huawei telefonjaira, mert ugye a Huawei-nek még mindig az a nagy küzdelme, hogy úgy kéne neki értékesíteni a telefont az európai piacon, hogy nincsenek meg ugye a Google szolgáltatások, erre ugye van rengeteg áthidaló megoldás, amit kínál a Huawei. Van, ami egyszerű, van, ami egy kicsit összetettebb, de azért alapvetően meg lehet oldani azt, hogy sok minden elérhető ezeken a készülékeken is, annak ellenére, hogy ugye a Google ökoszisztámhoz nem férnek meg hozzá. De eddig az volt a jellemző, hogy bár hardveresen a készülékek rendben voltak, de az árazásban nem voltak olcsóbbak, mint a konkurens modellek, és hát teljesen egyértelmű, hogy amikor egy felhasználónak döntenie kell, hogy egy Huawei-t vásárol-e meg, vagy bármi mást, ugyanannyi pénzért, de a bármi máson van komplett Android és Google ökoszisztéma, akkor általában bármi más felé fog elindulni, és hát ezt egyféle módon lehet gyakorlatilag rövid távon legalábbis megszüntetni ezt a fajta problémát, hogyha a telefon olcsóbb, mint a bármi más, mert akkor elgondolkozik az ügyfél, hogy hát ez a készülék valamivel kedvező árfekvésű, cserébe el kell viseljem, hogy nem lesz teljesen olyan, mint amilyen bármi más készülék, amiben gyárilag benne van az összes Google szolgáltatás, hanem nekem egy kicsit dolgoznom kell azon, hogy ez a telefon is működjön úgy, ahogy én azt megszoktam, vagy ahogy én azt szeretném. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez mennyire fog beválni majd a magyarországi piacon is, mert hogy az Y70 és az Y90 is kapható lesz nálunk, és amikor ezeket tudjuk majd tesztelni, akkor majd itt a szenzorban mindenképpen visszatérünk rájuk. Van egy komoly mozgódás a Xiaomi-nál is, mert közeledik a Xiaomi 12S készülékcsalád premierje, ami ugye a jelenlegi Xiaomi 12-nek egy ilyen fejlesztettebb verziója. A Xiaomi-nál az a standard, hogy a számokkal jelzett legfontosabb készülékcsaládjukat, azt fél évente frissítik, minden év végén vagy legelején jön ki a következő generáció, és aztán féltávnál kap egy kis ráncfelvarrást, és ez most is így történik, lassan belecsúszunk a nyár közepébe, és ezért aztán a Xiaomi 12-ből jönnek a 12S kiadások, és ez azért lesz érdekes a számunkra is, mert érkezni fog egy csúcskészülék, a Xiaomi 12S Ultra. És ebben hát a Xiaomi-nak nem titkolt célja, hogy a piac legjobb kameráját tudja belerakni, és annak érdekében, hogy ez összejöjjön, együttműködésre léptek a Sony-val. És azt mondták, hogy csináljunk egy nagyon nagy méretű szenzort, ez lett a Sony IMX 989. Ugye a Sony-nak az IMX szenzorainál van 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, meg 9-es széria, és hát minél nagyobb ugye a számozása a szenzornak, annál nagyobb az a szenzor, és annál többet tud. Úgyhogy a 989-es az abszolút egy top kategóriás szenzor, ami abból is látszik, hogy konkrétan egy hüvelykes szenzorméretről beszélünk, ami nagyon nem a telefonos szint. Tehát a telefonokban ilyen 1x1.2, 1x1.4, 1x1.8-as szenzorok vannak, a konkrétan egy hüvelykes szenzor az abszolút ritkaságnak számít, és hát miután a szenzor nagy, ezért sokkal több információ jut rá a lencséből, és ha sokkal több az információ, akkor sokkal jobban lehet azokkal dolgozni, és elvileg sokkal jobb felvételek születnek. De nyilván nem csak a szenzoron múlik az, hogy milyen lesz egy fénykép minőség, amit telefonnal csinálunk, hanem azon is, hogy az milyen lencséken kerül, keresztül jut el a szenzorra, és hogy azok a feldolgozó algoritmusok, amik a szenzor mögött üldögélnek, azok mennyire hatékonyak, mennyire ügyesek, és mennyire jól vannak optimalizálva, úgyhogy ez majd a Xiaomi dolga lesz, hogy ezt megoldja. Ami biztos, hogy a Xiaomi beszállt anyagilag is ebbe a történetbe, és azt mondják a hírek, hogy 5,6 milliárd forintot költöttek el a Sonyval közösen, illetve annyit dobtak bele a kalapba, hogy ez a szenzor kifejlesztése kerüljön. Nyilván arról van szó első kanyarban, hogy ezt a Sony fejleszti és nem a Xiaomi, de ennyi pénzért azt mondja a Sony, hogy egy darabig csak a Xiaomi-ba kerülhet bele ez a szenzor, és a többi partnere nem fogja megkapni, vagy majd megkap valami hasonlót, vagy azt mondják, hogy fél évvel később majd ez eljuthat más termékekbe is, úgyhogy egy ilyen Xiaomi exkluzív termék lett, amit egyébként a Sony műhelyében állítanak elő. És ugye itt egy kicsit visszautalnánk arra, hogy a Sony-nak az egyik technológiai igazgatója nemrégiben azt nyilatkozta, hogy szerinte 2 éven belül elérjük a DSLR-ek szintjét telefonnal is, ami egy elég merész kijelentés volt, és erről talán mit a szenzorban is beszéltünk, mert hát azért a professzionális fényképezés az nem a szenzoron múlik kizárólag, hanem ott főleg az a lényeg, hogy hatalmas optikákat lehet rárakni a fényképezőgépekre, és hát nyilván sokkal jobb és több fényből tudnak ezek a szenzorok dolgozni. Egy telefonnál ezeket a méretbeli hiányosságokat ugye különböző mesterséges intelligenciával és gépi tanulással felvértezett algoritmusok segítségével próbálják áthidalni, méghozzá úgy, hogy bár nem annyira sok az információnk, mint amennyit egy normál fényképezőgépből ki lehetne nyerni, de azok az algoritmusok, amik a szenzor mögött dolgoznak, azok feljavítják a képet arra a szintre, amitől az úgy fog kinézni, mintha egy DSLR készült volna. Ez ugye az elmélet. Hát lehet egy lépés ez az egy hüvelykes szenzor és a Xiaomi algoritmusa ezen az úton, de hát nyilván akkor fog kiderülni, hogy mi újság, amikor már ténylegesen piacon van a termék, ami egyébként napokon belül meg fog történni, legalábbis a kínai bemutatóra sor kerül, még július elején, és akkor hát általában ezt egy olyan 2-3 hónappal szokta követni az európai premier, és még 2-3 hónap, mire meg is tudjuk venni ezeket a készülékeket, tehát mi arra számítunk, hogy bár be fogják mutatni ezeket a modelleket most Kínában, de a magyar piacon valószínűleg csak ősszel lesznek elérhetők, és akkor majd igyekszünk mi is kipróbálni, mert ezért egy hüvelykes szenzorral szerelt okostelefon az még mindig egy kifejezett igényeltségnek számít. Iszonyatos dominanciája van az Apple-nek a drága okostelefonok piacán. A Counterpoint Research-nek volt egy elég részletes kutatása az elmúlt időszakban, amiben az szerepel, hogy 2017 óta a legmagasabb piaci részesedést érte el az Apple az okostelefonos piac prémium szegmensében, azaz a $400 vagy annál is drágábban piacra kerülő mobiltelefonok között. Ez 62%-os piaci részesedést jelent, amivel 5%-ot javítottak a tavalyi eredményhez képest, és annak ellenére, hogy a prémium telefonok teljes piacán 10%-os visszaesés volt tapasztalható, de még így is ez a szegmens az okostelefonos piacnak jobban teljesített, mint a teljes piacot, hogyha együtt tekintjük. Az Apple eredménye nagymértékben köszönhető az iPhone 13-nak, ugye a teljes szériának nyilvánvalóan, amely a tavaly októberi bemutatása óta minden hónapban a legkeresebb és legtöbbet eladott okostelefonnak számít, legalábbis ebben a szegmensben. És a második helyen a Samsung szerepel, ami viszont csak 16%-ot tudott kiharapni ebből a szegmensnek, ebből a tortájából, ami hát láthatóan jóval kevesebb, mint az a 62, amit az Apple tud. Ha megnézzük a konkrét modelleket, hogy melyik telefon mekkora szegmenset hasít ki magának, akkor azt látjuk, hogy az első négy helyen Apple termék van. Az iPhone 13, a 13 Pro Max, a 13 Pro, és még ugye az Apple iPhone 12, a tavalyi modell is odafért a negyedik helyre, és csak őket követi a Galaxy S22 Ultra, ami mindössze 3%-ot tudott eladni ebben a szegmensben, ami jóval kevesebb, mint amit az iPhone 13 tud, mert ők 23%-át tudják vinni ennek a piaci résznek. Szóval az a helyzet, hogy az Apple iszonyú erős a prémium telefonok mezőnyében, és hát ugye ez eléggé köztudott, hogy a drágább telefonokon nagyobb a haszon, tehát minél inkább egy cégnek a portfóliójában a magasabb árfekvésű modellek mennek, annál profitábilisabb lesz az a cég, és az Apple ezt láthatóan nagyon jól csinálja. Ami viszont a Samsungot valamennyire vigasztalhatja, hogy ők viszont a hajlítható telefonok piacán dominálnak. Ez a kategória éves szinten 184%-ot bővült, ami nagyon soknak számít, de még így is csak a teljes mobilpiaci prémium forgalom 3%-át teszik ki. Tehát hiába mondhatjuk azt, hogy ez ilyen nagyon innovatív, meg különleges, meg drága, meg prémium, úgy néz ki, hogy a hajlítható telefonok piaca még mindig nagyon szűköcske, és a Samsung ugyan örülhet, hogy ezt abszolút dominálja ezt a részt, de a teljes prémium szegmens 3%-ának a dominálása az hát piacilag még mindig nagyon karcsúnak számít. Hogy hogyan fog ez változni a közeljövőben, az nagy kérdés, valószínűleg az Apple is talán két év múlva beszáll a hajlítható telefonok piacára, akkor nyilván az ad egy löketet ennek a történetnek. A Samsung meg azért örülhet, mert ugye a piacvezető iPhone 13-as készülékcsaládban a kijelzőt legalábbis mindenképpen ők gyártják, tehát amikor egy iPhone 13-at valaki megvesz, akkor az valahol a Samsungnál is csörgeti a kasszát. Ennyi fér bele a hírekbe, most jövünk vissza a műsor második felében, és a biciklis GPS-ekkel és sebességmérő berendezésekkel fogunk foglalkozni. Maradjanak velünk!